hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, megy tovább a hétvégi menetrend. Egy ritka betegségről lesz szó, a stiff person szindróm, avagy merev ember szindróma kialakulásának esélye 1 a millióhoz, vagyis a pontos diagnózishoz rengeteg szempontot kell vizsgálni. A tünetek sok esetben megegyezhetnek ugyanis más autoimmun betegségek tüneteivel. De vajon milyen életkilátásai vannak azoknak, akiket érint ez a betegség? Gyógyítható-e, és ha nem, hogyan javítható az életminősége a merev ember szindrómában szenvedőknek? Dr. Grosz Zoltánnal, a Ritka Betegségek Intézetének klinikai főorvosával beszélget Marosi Viktor.
Időről időre ritka betegségekről is szó esik az egészségkódban. A mai az szintén egy ritka betegség lesz, amiről beszélgettünk Dr. Grosz Zoltánnal. Ez a merev ember szindróma, ez egy tükörfordítás, ez a stiff person szindróm. Üdvözlöm doktor úr itt a vonalban.
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy ez egy neurológiai betegség, vagy egy izomsorvadás?
Ez egy neurológiai betegség, és ahogy mondta, valóban ritka, és nem csak olyan ritka, hanem ultra ritka. Tehát rendkívül alacsony számban fordul elő, mint egy millió emberből egyet érint ez a betegség.
Ez nevezhető egy ilyen evolúciós betegségnek?
Nem, egyáltalán nem tekinthető ilyen evolúciós betegségnek. Inkább úgy lehetne ezt megfogni, hogy vagy besorolni, hogy az autoimmun betegségekhez tartozik ez a stiff person szindróma, aminek az a lényege, hogy a szervezet immunrendszere, tehát védekező rendszere saját maga ellen termel ellenanyagot, és emiatt különböző tünetek alakulnak ki. Talán a pajzsmirigy gyulladás, ami ilyen típusú betegség, vagy az egyes típusú cukorbetegség, ami talán szélesebb körben ismert.
Ezekre visszavezethető?
A kialakulás patomechanizmus, tehát a kialakulásnak a mechanizmusa, ami közös bennük, nagy kapcsolat nincs a különböző betegségek között. Inkább azt lehet mondani, hogy ha egy ilyen típusú autoimmun betegség előfordul, akkor nagyobb az esélye, hogy hasonló betegség megjelenjen ugyanannál az embernél.
Az is kérdés, hogy ezt, ha észreveszik és diagnosztizálják, akkor mindenkire valós-e az, hogy stiff person szindrómában szenved?
Hát maga az előfordulás az ismereteink szerint ekkora, tehát nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Magyarországon sincsen sok ilyen beteg, mi kezelünk ilyen beteget egyébként, de hát az orvosok többsége nem találkozik az élete során ilyen beteggel. Azonban ha a diagnózis megszületik, az teljesen valós, tehát az objektív paraméterekre támaszkodik. És vannak olyan speciális fehérjék, amiket ki lehet mutatni a vérből, és amik alátámasztják ezt a diagnózist.
Mik a tünetei a stiff person szindrómának? Mikor kell megijedni?
Hát megijedni soha nem kell.
De jó ezt egy doktortól hallani. Köszönöm.
A legfőbb tünetek azok az izomzatnak a merevsége, fájdalmas görcse, ami leginkább az eseteknek a túlnyomó többségében, itt a stiff person betegségnél vagy szindrómánál, a gerinc melletti törzs közeli hasizmokat érinti. Nagyon ritka az, amikor végtagizomban jelentkezik ilyen hasonló merevség, de ott is előfordulhat, és emiatt egyrészt egy jelentős fájdalommal járhat, ez az izom merevség, izom görcs, másrészt pedig mivel a törzsizmait érinti, ezért a járást azt nagyon meg tudja rontani, ilyen robotikussá teszi az emberek járását. Hívják ezt ilyen Frankenstein járásnak is. Wow. Tulajdonképpen, mint a mesében, hogy ábrázolják a zombikat, gyakorlatilag úgy járnak a súlyosabb formában a betegek, és emiatt az elesés is sokkal gyakoribb, tehát az ebből akadó vagy fakadó sérülések azok gyakrabban fordulnak elő.
Szóval ezt nem lehet szándékkal javítani, hogy majd most én jól fogok járni, hanem az egész egyszerűen egy ilyen autonóm mozgást vált ki.
Hát igen, tehát az, hogy koncentrálok és megpróbálom leküzdeni mentálisan, az önmagában nem szokott sikerülni, mert itt egy konkrét kémiai anyagból van kevesebb, és emiatt az izom rostoknak az ingerlékenysége az fokozódik, és egy jelentős izom görcs alakul ki, amit tulajdonképpen csak gyógyszeresen lehet oldani.
A diagnózisnál mit figyelnek? Mert most egy cikkből táplálkozom, és az például azt írja, hogy a tünetei hasonlóak akár a Lyme-kor, vagy a szklerózis multiplex tüneteire is. Nyilván ezeket jobban ismeri mindenki, szóval, hogyha van egy ilyen tünet, akár ez az izommerevség, akkor gondolom, hogy hajlamosak vagyunk erre gondolni.
Igen, hát a tünetek azok nagyon ritkán jellemzőek csak egy betegségre, tehát különböző tünetek azok más-más betegségben egyaránt előfordulhatnak, és nyilván mindenki azokra gondol, amik tulajdonképpen félelemmel töltik el, vagy veszélyeztetik esetlegesen az életminőségét, életét, azonban nem keverhető össze ezekkel a betegségekkel, tehát teljesen más jellegű tünetek észlelhetők, és ezt egy szakember abszolút jól el tudja különíteni.
Visszatérve a szklerózis multiplexre, ugye ez egy általában gondolom, hogy felismerhető, vagy legalábbis a diagnózis felállításánál megvannak azok a pontok, amikre hivatkoznak. Mikor tudják azt kimondani az SPS szindrómánál, hogy itt biztos, hogy erről van szó, mert mondta, hogy 1 millió emberből egyet érint. Az nagyon-nagyon ritka betegség.
Igen, hát egyrészt fel kell, hogy betűdjön a gyanú, hogy erről van szó. Ez a klinikai tünetek alapján tud felvetődni, tehát egy jelentős izommerevség, fájdalmas izomgörcsök jelenléte szükséges hozzá. Vérvételből van olyan fehérje, ami az eseteknek egy jelentős részében, a betegek kétharmadában jelen van, és nagyon megemelkedik a szintje, tehát ez egy nagy segítséget nyújt. Amikor azonban ez nem emelkedik meg, akkor más kiegészítő fehérjéket nézünk, amik szintén mutathatnak emelkedett szintet, és hogyha ott sem látunk eltérést, akkor van egy speciális műszeres izomvizsgálat, az elektromiográfia vagy EMG, ami nagyban segíti a diagnózis felállítását. Tehát tulajdonképpen, hogyha a gyanú megvan, akkor nem igazán jelent problémát vagy akadályt, hogy a diagnózist azt fel tudjuk állítani.
A tünetekről még nyilván most azokról már beszéltünk, ami érdekel, mielőtt rámegyünk a gyógyíthatóságra és a gyógyulási esélyekre, az az, hogy mik lehetnek az okai. Itt lehet genetikai okokról beszélni, és érdekel az, hogy lehet-e életmódbeli, vagy helytelen életmódról beszélni az okoknál?
Igen, hát ebben az esetben tulajdonképpen egyikről sem. Tehát sem konkrét genetikai oka, sem életvitelbeli oka nincsenek. Ez tulajdonképpen egy olyan speciális helyzet, amikor a szervezetnek az immunrendszere, védekező rendszere, az nem teljesen normálisan működik, és ebből kifolyólag alakul ki ez az egész betegség. Számos más ilyen betegséghez hasonlóan. Tehát tulajdonképpen valamiféle genetikai hajlam az előfordulhat, ebben az esetben nincs róla tudomásunk, de nincs egy olyan megfogható genetikai eltérés, amit hozzá lehetne ezt kötni, vagy amit vizsgálni tudnánk.
Az SPS-nek a feltárásakor érdemes holisztikusan kezelni ezt a betegséget? Tehát hogyha ugye vannak olyan orvosok, akik azt mondják, hogy megnézzük először a lelki eredetét egyes betegségeknek, tehát nem csak a tünetet kezeljük, szóval hogy ilyenkor mihez nyúl egy orvos leginkább?
Én azt gondolom, hogy mindig holisztikusan kell kezelni olyan szempontból, hogy különböző aspektusokat figyelembe venni, és nem csak egy szűk tünetre vagy problémára koncentrálni. De hogyha úgy kérdezi ezt, hogy tulajdonképpen ilyen pszichológiai szempontból, vagy felmenőkben, vagy akár a páciensben korábban lezajló traumákhoz, azok maradványához kötődően érdemes-e vizsgálódni, akkor ebben az esetben azt mondom, hogy nem.
Aha. Miért mondja ezt?
Azért, mert megvan a konkrét oka, hogy kialakul maga a betegség, és ebben nem tudunk lelki tényezőkről, amik szerepet játszanának.
Ugye azt írja a szakirodalom, hogy ez egy lassú, lappangó betegség, tehát nagyon lassan derül ki, hogy itt ennek a betegségnek tüneteiről van szó. Amikor ez ilyen lassan érkeznek ezek a tünetek, akkor lehet rosszul cselekedni? Tehát mondjuk félreértelmezni, vagy akár egy öndiagnózis során valamit azt gondolod, na jó, nekem most több magnézium kell, biztos, hogy azért áll görcsbe a lábam, vagy a kezem, mert magnézium hiány van, és akkor elkezdi szedni az ember a magnéziumot. Ezzel például okozhat kárt magának?
Igen, ugye, hogyha egy tünet jelentkezik, akkor mint ahogy beszéltünk róla, ezt sok minden okozhatja, és nyilván az ember gyakoribb dolgokra gondol először, és nem feltétlenül egy ilyen extrém ritka dolog jut eszébe, amiről nem is hallott még soha az életében. Tehát az könnyen lehet, hogy más irányba vizsgálódnak, vagy akár folyik valami kezelés, azonban ártani azt ilyesmivel nem lehet. Tehát sem avval, hogy ebben az esetben, hogy késik a diagnózis, sem avval, hogy mondjuk magnéziumot szed az illető, mert rosszat nem tesz magának. Hát nyilván javítani se fog semmit, de itt az idő múlása az nem ront a betegségen, csak kifejezettebbé teszi a tüneteket.
Beszéljünk akkor a gyógyíthatóságáról, illetve ugye azt írják, hogy ez egyelőre még nincs meg a gyógymód a Steve Person szindrómára, viszont gondolom azért az élet minőséget azt valahogy lehet javítani valamilyen gyógyszerekkel. Mi ilyenkor az elsődleges, mi a cél, hogyha egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk?
Így van, tehát meggyógyítani nem tudjuk jelenleg ezt a betegséget, azonban kezelni azt igen, és nem is csak felszínesen, tehát jelentős életminőségi javítást elő lehet idézni a kezeléssel. Itt tulajdonképpen több megközelítési módban a kezelést illetően. Egyrészt magának az alapmechanizmusnak a befolyásolása, tehát a szervezet védekezési rendszerét lehet gyógyszeresen modulálni, a működését megváltoztatni olyan irányba, hogy kevésbé érvényesüljenek ezek a nem kívánt hatások. Másik megközelítési mód, hogy magát az izom merevséget, izom görcsöt oldjuk gyógyszerekkel, amik egyrészt a fájdalmat is csillapítják, másrészt pedig a következtében kialakult járászavart esetlegesen, hogyha ez jelentős fokú, akkor csontdeformitás kialakulását is meg tudja gátolni. És hát időnként szükség van pszichés támogatásra is, akár gyógyszer nélkül, akár időszakosan gyógyszeresen.
Ahogyan az okokra nem tudnak pontos választ adni, gondolom, hogy arra sincs, hogy milyen vitaminok, vagy milyen prevenció, hogy ne alakuljon ki ez a betegség bennünk.
Olyat sajnos nem tudok mondani, ami itt igazoltan, vagy akár csak teoretikusan is meggátolná ezt a kialakulást, hogyha ez ki fog alakulni. Tehát tulajdonképpen nincs olyan életvitelbeli dolog, vagy vitaminnyomelem, amit szedve ezt el tudjuk kerülni, hogyha éppen ez megjelenne majd.
Beszéljünk az előfordulásáról. Ugye elvileg kétszer annyi nőt érint, mint férfit. Ennek nem tudom, hogy milyen okai lehetnek, szóval hogy ennek itt a kromoszóba számok, vagy nem tudom, mi az, ami befolyásolhatja. És hogy ugye a kor, ami szintén fontos, hogy jellemzően középkorúak között. Tehát átlagosan 45 és 50 éves kor között alakul ki ez a betegség.
Pontosan így van. Ezekre az autoimmun betegségekre általában jellemző, hogy nők gyakrabban érintettek. A pontos okot valóban nem tudjuk, és a felnőtt kor betegsége így van, tehát 30 és 50 év között lehet számolni az általános megjelenéssel. Gyerekeket nem érint ez a betegség.
Ja, igen, és ugye ez még egy ilyen kérdés, ami eszembe jut erről, hogy a multiplex szklerózis viszont idősebb korban jelentkezik, vagy ez volt a gyakoribb, de aztán elkezdtek egyre fiatalabb érintettek is megjelenni. Hogy ez ennek vajon mi lehet az oka?
Szklerózis multiplexben is 20 és 40 év közé tesszük azt az időtartamot, vagy életkor tartományt, amikor legvalószínűbben jelenik meg a betegség. Tehát viszonylag hasonló ehhez a Steve Person szindrómához. Azt, hogy gyakoribb, vagy hogy fiatalabb életkorban is nő betegség száma, az inkább azt mutatja, hogy sokkal érzékenyebbek a diagnosztikus lehetőségek, és hamarabb tudjuk diagnosztizálni a betegséget.
Mennyi ilyen ritka betegséggel találkozik egy neurológus a praxisa során?
Én ritka betegségekkel foglalkozom, tehát én nap mint nap találkozom ilyen betegekkel, de ha egy általános neurológust kérdez, akkor van, aki soha nem találkozik ilyennel. Aztán van, aki egy-kettővel igen, de gyakoribb ritka betegségekkel. Tehát ritka betegségnek azt hívjuk, hogyha 100 000 emberből 50-et vagy kevesebbet érint a betegség. Tehát mondjuk 2000-ből egy ilyen beteg van. Uh-huh. Olyannal már találkozhat az ember, de mondjuk mint ebben az esetben is, hogy millióból van egy, az már azért extrém ritka, és ilyen esetben nagyon sokan nem is látnak ilyen beteget.
Ugye erre kifejezetten létrehozták a Ritka Betegségek Intézetét, amiről nem beszéltem az elején. Ezért volt rá szükség? Vagy ez nem tudom, hogy például országok között ez mennyire oszlik el, mindenütt van egy ilyen?
Hát alapvetően az tette szükségessé, hogy nagyon sok ritka betegség van, de és annak ellenére, hogy egy-egy ritka betegség kevés embert érint, mert hogy ritka, de körülbelül 6-7 000 ritka betegséget ismerünk, és hogyha ezt felszorozzuk az egyes betegségek előfordulási gyakoriságával, akkor azért már összességében sok embert érinthet. A másik dolog, hogy mivel ritka, ezért az orvosok jelentős része nem találkozik vele, nincs benne gyakorlata, se a diagnózisban, se a kezelésben, és hogyha egy olyan centrum foglalkozik vele, ahol nagyobb a gyakorlat ilyen szempontból, akkor nagyban le tud rövidülni a diagnosztikához szükséges idő, illetve a kezelés is tud javulni. Magyarországon főleg az orvosi egyetemekhez kötődően vannak ilyen ritka betegségcentrumok, de van egy ilyen országos hálózat, tehát Magyarország egyáltalán nem áll rosszul ilyen téren, és hát nemzetközi szinten is ez a tendencia, hogy regionális központok látják el ezeket a feladatokat.
Záró kérdés, extra kérdés. Ön, aki ritka betegségekkel foglalkozik nap mint nap, találkozott már olyannal, amire nem tudott mit mondani?
Mondani mindig tudok valamit, ha más nem, akkor néhány megnyugtató szót, de olyan természetesen volt, hogy egyes betegségeket nem tudtunk diagnosztizálni, megállapítani. Ennek több oka lehet. Olyan is volt egyébként, hogy egy példát mondjak, hogy akkor, amikor a beteget vizsgáltuk és láttuk, hogy mi a baja, akkor még nem volt ismert maga a betegség. Uh-huh. Csak évekkel később írták azt le a szakirodalomban, hogy egyáltalán van ilyen betegség, és akkor már ennek kapcsán például tudtuk diagnosztizálni. Tehát vannak ilyen esetek, amikor nincs elég információnk ahhoz, hogy egy ritka betegséget be tudjunk sorolni.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Nagyon köszönöm én is.
Hölgyeim és uraim, a merev ember szindrómáról dr. Grósz Zoltánnal, a Ritka Betegségek Intézet klinikai főorvosával beszélgettünk. Már is folytatjuk az egészségkódot.
Az elmúlt percekben dr. Grósz Zoltánnal, a Ritka Betegségek Intézetének klinikai főorvosával beszélgetett Marosi Viktor. A folytatásban Búza Sándor jön a gasztrokultúra és turizmus fejleményeivel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.